9. versre még vissza fogunk térni, és igazából a mai szakasznak a gondolat, befejező gondolata található itt a 9. versben, de jövő vasárnap majd rendesen a 9. verstől fogjuk folytatni. A múlt héten azt láttuk, hogy ami megváltunk, az Úr Jézus Krisztus, az örök Isten, aki messze feljebb való minden angyalnál, a hatalmas angyaloknál, ő volt az, aki elhozta, véghez vitte számodítást, amely által megmenekülhetünk az Isten jogos haragjától. Hogy ebben a világban nem szokás az Isten jogos haragjáról beszélni. És azt hiszem, egyetértünk abban, hogyha több szó esnék arról, hogy Isten mennyire gyűlöli a bűnt, és mennyire haraggal tölti el mindaz, ami ezen a földön folyik, akkor azért meggondolná az ember, hogy mit művel. De látjuk, hogy az Isten haragjáról nem beszélünk, az Isten ítéletéről nem beszélünk, az nem egy kellemes téma. De itt az ige azt mondja, hogy Isten meg akart bennünket menteni ettől a jogos haragtól, és az Úr Jézusban készítette azt a nagy szabadítást. És aztán azzal azt tanultuk még a múlt vasárnap ige szakaszból, hogy vigyázzunk, hogy el ne sodródjunk. Ugye most is a köszöntés bácsi azt, hogy milyen fontos az, hogy amikor jön az árvíz, esik az eső, akkor az Úr Jézus felhívja a figyelmünket, hogy szilárdan álljunk azon az alapon, amit ő vetett, ami ő maga a mi számunkra, és törődjünk ezzel a nagy szabadítással, mert sokkal súlyosabb következményei vannak annak, hogyha valaki az Úr Jézus által elkészített nagy szabadítást nem törődik, ha valaki az ószövetségi angyalok közvetíti, az ószövetségi az angyalok közvetítésével adott törvényeket figyelmen kívül hagyja, mert annak, amikor valaki az Úr Jézus által elkészített nagy szabadítással nem törődik, figyelmen kívül hagyja, nem érdekli, akkor annak súlyos, örökké való következményei vannak. Ugye erről beszéltünk a múlt vasárnap, és most pedig azt látjuk, hogy az ige az Úr Jézust úgy mutatja be, mint ember fiát, aki nagyobb minden embernél. Az első fejezetben azt láttuk, hogy az Úr Jézust úgy mutatta be az ige, mint aki nagyobb minden angyalnál, mint aki nagyobb az angyaloknál. Most pedig azt látjuk, hogy az Úr Jézus, mint ember fia áll itt előttünk. Az 5. versben olvastuk ezt a kifejezést, hogy a jövendő világ. Ez a kifejezés, hogy a jövendő világ a zsidó gondolkozást tükrözi. Ugye beszéltünk arról, hogy a levelet láthatja a szintának, tehát az időszámítás előtt 3. évszázadban lefordított ószövetségnek a görög szövege, az egész gondolkozásmódja, hiszen zsidóknak íródik. És az eljövendő világ az a héber gondolkozásban mindig arra a béke uralomra vonatkozott, és most is arra vonatkozik, amikor a messiás eljön, és megteremti az ő béke uralmát ezen a földön. És ugye itt, ebben a kifejezésben részben a korszakra is gondol, ugye ha a héber kifejezést vesszük, a haolamava, az olám szó, az világot is jelent, meg korszakot is jelent, mind a kettőt jelenti. A görög szövegben pedig az itt megjelenő szó a kifejezetten a lakott szárazföldre vonatkozik. Ugye ismerjük ezt a földet, ezt a szót, hogy ökumené, tehát annak a szónak az eredeti görög alakja szerepel itt, és ez azt jelenti, hogy az egész lakott szárazföld, tehát a messiásnak a teremtett földön megvalósuló béke uralmára utal itt az apostol, és ugye tudjuk, hogy itt már korábban is Pál apostol az Efézus beliekhez írt levél első fejezetének a 21. versében szintén említi ezt, ahol azt olvassuk, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, amely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőkben is. Tehát itt is ugye erről az eljövendő világról beszél az apostol. És ugye tudjuk azt, hogy Isten a messiási korban a világuralmat nem az angyaloknak adja. Ez egy nagyon fontos dolog itt, mert nagyon lényeges az a tény, hogy annak a Krisztusnak adja a világuralmat, akit most mindjárt úgy fogunk szemlélni, mint az emberfiát. És ezután a hatodik versben azt látjuk, hogy idézi az ige szó szerint a Zsoltárok, a nyolcadik Zsoltárban az ötödiktől a hetedik versig ezt a három verset szó szerint idézi az apostol. És nagyon érdekes, hogy az idézetet azzal a szóval vezeti be, vagy azzal a kifejezéssel vezeti be, hogy valaki egy bizonyos helyen így és így ír. És nagyon érdekes, hogy miért nem nevezi meg Dávidot, hiszen lehet tudni, hogy Dávid írta ezt a Zsoltárt, benne van az igében, az első versben mindjárt szerepel, hogy ez Dávid Zsoltára. És miért van az, hogy ilyen bizonytalanul vezeti be ezt az idézetet, holott fejből tudja, ugye ide szó szerint le van írva, ráadásul a Septuaginta szövegéből írja le. És ez azért van, mert nem a Dávidnak a személyére akarja irányítani a figyelmet, hanem az Úr Jézusnak, a Mesiásnak a személyére akarja irányítani. Érdekes az Isten igéjében, hogy az is számít, ami nincs leírva. Tehát az Isten igéjében nem csak az a fontos, ami le van írva, hanem az is, ami nincs leírva. És itt azt látjuk, hogy az apostol az Úr Jézusnak a személyét akarja elénk állítani, mint ahogy végig, majd látni fogjuk újra és újra, hogy a zsidókhoz írt levélnek az alapvető témája az, hogy látni Jézust, nézni Jézust, szemlélni Jézust, őrá nézni, őt figyelni. És ezért, hogyha az Úr Jézusnak a személyét akarjuk megismerni, ha vele akarunk találkozni, akkor az ő neve mellett már nem szerepelhet más név. Ott már nem fér el más név, nem fér el Pál neve, nem fér el Dávid neve, senki másnak a neve nem fér már el. Ugye, amikor elkezdtük a zsidókhoz írt levélnek a tanulmányozását, akkor magából az Isten igéjéből láttuk úgy, hogy Pál apostol szerezte írta ezt a levelet, és mégis sem magát, sem Dávidot nem nevezi meg. És ez pontosan egybevág a zsidókhoz írt levélnek a fő témájával, hogy az Úr Jézust akarjuk látni. És ezért is választottam az elejére ezt az éneket, mert ahogy olvastam ezt az ige szakaszt a zsidókhoz írt levélből, és készültem arra, hogy mi az üzenet, amit most meg kell nekünk tanulnunk, meg kell nekünk látnunk ebből a szakaszból, akkor ez az énekvers jutott eszembe, ez a két sor, hogy ne nézzek senkit, ne lássak mást, csak téged megváltom, senki mást. Ne nézzek senkit, ne lássak mást. Mert olyan sok mindenkit nézünk, olyan sok mindent nézünk, olyan sok mindent látunk. Olvassuk el most a 8. Zsoltárból ezeket az idézett verseket. Én még hozzáolvasom a 4. verset is. 8. Zsoltárból olvassuk el most a 4., 5., 6. és a 7. verset. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda a halandó ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. A Zsoltár író látja Istennek a csodálatos hatalmát és a dicsőségét, felismeri a teremtésben. Valahol azt hallottam, hogy akkor, amikor valaki fölnéz a csillagos égre egy olyan helyen, ahol nincsen fényszennyezés, ugye már itt Európában nagyon kevés ilyen hely van, és látja azt a csodálatos csillagos égboltot, hogy pusztán abból meg lehet térni. Amikor az ember látja az Istennek a teremtő hatalmát, a csodáit, a teremtésnek a fenségességét, a fenségét, akkor itt a Zsoltár író is elcsodálkozik ezen, és megdöbben azon, hogy ez a hatalmas Isten hogyan is törődik mégis az ő teremtményeivel, az emberrel. És nagyon érdekes, hogy itt kétféle embert lát maga előtt a Zsoltáros. Kétféle embert. Az egyik a halandó ember. Nem véletlenül tettem bele, azt a szót, hogy halandó, ugye a Károlyi szerint nincsen benne ez a szó, hogy halandó, mégpedig azért, és most bocsássatok meg nekem, hogy egy nagyon-nagyon rövid kis héber lecke következik. A héber szövegben itt az a szó szerepel, hogy enos. Az enos az egy olyan héber gyökből származik, az anás, ami azt jelenti, hogy bűnös, nagyon beteg, halálosan beteg, halandó, gonosz, és ebből származik ez a szó, hogy ember, enos. Nagyon érdekes, hogy a mai, illetve nem csak a mai, hanem az újszövetségi, illetve az ószövetségi héber nyelvben is, amikor az emberekről többes számban beszél, akkor ennek a szónak a többes számát használja, anasim. És amikor arról beszél itt a Zsoltáríró, hogy megdöbben azon, hogy Isten megemlékezik erről az emberről, akkor azt akarja kifejezni, hogy a bűnös, gonosz, halandó ember, aki az Istentől elszakadt, aki az Istennek hátat fordított, Isten olyan kegyelmes ehhez az emberhez, hogy mégis megemlékezik róla. És tudjuk azt, hogy az Istennek a megemlékezése az mindig cselekedetekben nyilvánul meg. Az Isten világában a megemlékezés az soha nem gondolati vagy intellektuális tevékenység, hanem cselekedet. Emlékezzünk például, nagyon jól látható ez, amikor a Mózes második könyvében az Izrael fiai kiáltanak Istenhez a nagy nyomorúság miatt, és akkor azt látjuk, hogy Isten meghallotta, és megemlékezett. És mi volt ennek a megemlékezésnek a következménye? Az, hogy elküldte Mózest, és megszabadította az ő népét az egyiptomi rabszolgaságból. Tehát itt is, amikor azt látjuk, hogy Isten megemlékezik, akkor gondoljunk arra a nagy szabadításra. Hogyan emlékezett meg Isten erről a gonosz, bűnös, halandó emberről? Úgy, hogy az Úr Jézusban egy nagy szabadítást készített, és ez a hatalmas, tiszta, szent, érinthetetlen Isten nem hagyta a vétkeiben elpusztulni ezt a bűnös, gonosz, halandó embert, hanem elküldte szabadítóul a másik embert, akiről itt ebben a Zsoltárban szó van, akiről Dávid beszél, az ember fiát. És itt következik a másik héber kifejezés, amit megtanulunk, a Ben Adam. Ben Adam. Ez a másik szó szerepel itt a Zsoltárok könyvében. Az Adam, az az Isten által teremtett, és ugye hozzátesszük azt, hogy vörös színű, földből formált ember, ahogy az Isten kezéből kikerült. És akkor, amikor azt mondja itt az ige, hogy ember fia, akkor nagyon fontos nekünk az, hogy egyes számban van az ember. Nem az emberek fia, hanem az ember fia, egy embernek a fia. Ugye mi emberek mindig két embernek a fiai vagy a leányai vagyunk. Ugye van egy apukánk, meg egy anyukánk. És az igében is azt látjuk, hogy amikor általában az emberekről beszél, akkor az ember szót több eszemben használja az ige a legtöbb esetben. Például az 1 Mózes 11.5-ben nagyon jellegzetes az az ige ebből a szempontból, amikor építik az emberek a Bábel tornyát, és azt mondja az ige, hogy az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet építettek az emberek fiai. Egyetlen egy ember élt ezen a földön, aki nem két embertől, hanem egy embertől született, és ez az Úr Jézus. És ugye tudjuk azt, hogy ezt Isten már egészen a teremtés történet után, a bűnbeesés után előre megmondta, amikor az 1 Mózes 3.15-ben azt mondja, hogy az asszony magva. Nem az ember és az asszony magva, hanem az asszony magva. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, egyszer már szó volt róla, csak talán nem mindenki volt itt, amikor mondtam, hogy nagyon érdekes, és Marian ebben engem megerősített, ugye, mint szakember, hogy a női petesejtet, azt valójában a tudomány csak valamikor a 19.-20. század fordulóján fedezte föl. De a teremtés történet után, a bűnbeesés történetében már benne van az asszonynak a magva. Ez nagyon érdekes, ezt csak zárójelben jegyeztem meg, hogy az Isten igéje az tulajdonképpen mindenféle szempontból megáll a tudománynak a mérlegén, hogyha ezt esetleg valaki megkérdőjelezte volna, de inkább folytatom. Tehát a lényeg, hogy egyetlen egy ember élt ezen a földön, aki nem két, hanem egy embertől született, és ez az Úr Jézus volt, és ugye láttuk, hogy ő az asszony magva, illetve tudjuk azt, hogy az Ézsaiás 7.14-ben olvassuk ezt az igét, hogy a szűz fogan méhében. Ezért mondja itt a Zsoltáríró, hogy az ember fia, egy ember fia, és ezért idézi ezt az apostol is. És nagyon döbbenetes az, hogy azt mondja itt az ige, hogy az Isten, aki teremtette ezt a hatalmas világ mindenséget, ez törődik ezzel az ember fiával, odafigyel rá, gondja van rá. Egyébként ez az ige a héber nyelvben, és most már megígérem, hogy több héber nem lesz, azt jelenti, hogy azt is jelenti, hogy szoros kapcsolatot ápol valakivel, ugye ez a badak tő, azt is jelenti, hogy szoros kapcsolatot ápol valakivel. És ugye, hogyha az Úr Jézusnak a földi életét végignézzük, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus nagyon sok szenvedésen ment keresztül, még a kereszt haláláig is, de Isten végig odafigyelt, hogy megtartsa az ember fiát, végig őrizte, gondja volt rá. Emlékezzünk elég, hogyha egyetlen egy eseményt felidézünk, hogy hogyan szabadította meg Isten az Úr Jézus csecsemő vagy kisgyermek korában a betlehemi gyermekgyilkosságból. Mert odafigyelt rá az Isten. És ugye azt látjuk, hogy az Úr Jézus, mint emberfia, nem örökölte a bűnnel fertőzött, bukott emberi természetét. Ő nem Enosnak volt a fia. Ő nem Enos volt, ő az ember fia volt, és ennek ellenére az Úr Jézus olyan mélyen megalázta magát, olyan mélységesen megalázta magát, hogy magát vette ennek a bukott, gonosz, halandó embernek a testi alakját. Újra és újra idézzük a zsidókhoz írt levél olvasása kapcsán a Filippi 2-ből azt a gyönyörű, szép Krisztus himnuszt, amit ott leír Pál apostol, és most megint szeretnék idézni belőle a 6.-7. verset, hadd olvassam, hogy ez az emberfia, az Úr Jézus, aki eljött erre a földre, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, rabszolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Ugye az angyalok szintén az Isten szolgái, de az angyalok nem halhatnak meg. Az Úr Jézusnak a halandó emberi testet kellett magára öltenie ahhoz, hogy a kereszten meghalhasson értünk. A halandó emberi testet kellett az Úr Jézusnak magára öltenie ahhoz, hogy azt a nagy szabadítást, amiről a múlt vasárnap szó volt, hogy azt véghez vihesse. És ezért mondja itt később, a 7. versben ugye már olvassuk, hogy kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál. Az a kicsi, vagy a kevés, ami szerepel itt az igében, a héber szövegben is, arra vonatkozik, hogy rövid időre tette őt kisebbé az angyaloknál. Az a hatalmas Isten fia, akinek az egész mindenség, aki a hatalma szavával tartja fönn az egész világegyetemet, akit imádnak és dicsőítenek a hatalmas angyal fejedelmek, ő mélyebbre süllyedt a saját angyalainál. Az ember fia kisebbé lett, mint a saját angyalai, azért, hogy meghallhasson értem és érted mindannyiunkért. Azt mondja itt az ige, kisebbé tétetett az angyaloknál, és ennek azért kellett így történnie, hogy minden kísértésen keresztül menjen, amelyen a halandó, bukott ember keresztül megy, hogy győzzön, és a győzelmében részesítse azokat, akik elfogadták az ő szabadítását. És ezért mondja Dávid a 8. Zsoltárban, hogy a világegyetem olyan végtelenül hatalmas, a Messiás pedig emberfia, és olyan végtelenül lealacsonyította magát. De aztán beszél a 8. Zsoltár arról is, hogy Isten ezt a magát lealacsonyító ember fiát dicsőséggel és tisztességgel koronázta meg. Dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted kezeid munkáin. Isten ennek az ember fiává, rabszolgává lett, Isten fiának ad minden uralmat a világ mindenség fölött. Az eljövendő világ fölött. Ha'olam haba, ami jönni fog, az a világ, ami majd jön. Ezt a világrendet, ezt a világuralmat Isten nem a hatalmas, dicsőséges angyaloknak adja. Ugye ezt olvastuk az 5. versben, hanem a magát a halálig megalázó emberfiának adja. És erről az uralomról beszél Dániel is a 7. fejezetben, Dániel könyvének a 7. fejezetében, a 13. 14. versben ezt olvassuk, és láttam éjszakai látomásban, és íme az égnek felhőiben, mint valami ember fia jött el, és ment az öregkorúhoz, és elébe vitték őt. És adott neki hatalmat, dicsőséget, és királyi uralmat, és minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált. Az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő királyi uralma meg nem rontatik. A zsidókhoz írt levél 8. versében azután azt látjuk, hogy Pál apostol rögtön nekiáll a Zsoltár verseket megmagyarázni. És azt mondja, a 8. Zsoltár 7. versére utalva vissza, hogy Isten mindent az ember fiának a lábai alá vetett. Az egész teremtett világot neki vetette alá, és ugye itt egy kicsit olyan filozófikusan fogalmaz, hogy amikor ugye azt olvastuk, hogy mert azzal, hogy neki minden alávetetett, az azt jelenti, hogy semmit nem hagyott alávetetlenül. Tehát ezt a minden szót magyarázza itt az apostol. Tehát az azt jelenti, hogy nincsen semmi, ami ne lenne ennek a messiásnak alávetve. Semmi nincsen. De azt is mondja, hogy ugyanakkor, hogy most még nem látjuk, hogy neki minden alá lenne vetve. És hogyha mi körülnézünk a mai korban, ugye itt a köszöntésben is szó volt erről, hogy milyen is ez a ma bennünket körülvevő világ. Hát éppenséggel nem az látszik, hogy Jézus Krisztus uralkodik ebben a világban. Hogyha megnézzük azt, hogy a természet milyen jelenségeket produkál, nem úgy néz ki, mintha Isten uralkodna fölötte. Ugye itt van a nyakunkon ez a koronavírus, nem is érdemes túlságosan sok szót vesztegetni rá. Már mindenki reménykedik, hogy így jön a vakcina, úgy jön a vakcina, de közben tudja mindenki, és meg is mondják, hogy soha nem fog visszatérni az élet abba a régi kerékvágásba, amit március 15-e előtt megszoktuk. Ezt mindenki tudja. Várják a vakcinát, de tudják, hogy nem lesz az élet a régi, úgymond. Aztán, hogyha hallgatjuk a híreket, akkor azt halljuk, hogy Kolumbiában iszonyatos felhőszakadások következtében létrejött árvizek pusztítanak, emberek meghalnak. Aztán néhány száz vagy inkább 1000 kilométerrel délebbre meg olyan aszály pusztít, hogy minden kiég. Ott, ahol nem is szokott ilyesmi igazából előfordulni, ugye Paraguayban. Aztán borzasztó erdőtüzek az egész világon, egészen Kaliforniától Ausztráliáig, mindenhol. Aztán, ha megnézzük a politikát, azt látjuk, hogy az egyik hallgató mondta most, hogy ő most egy olyan dolgozaton dolgozik, ami a jelenleg Afrikában dúló törzsi háborúkról szól. Borzasztó vérengzés folyik mindenhol, nem is hallunk már róla, be sem mondja a hírek. Már be sem mondják. Iszonyatos mészárlások, öldöklések, emberirtások, tömeggyilkosságok folynak egész Afrikában. Aztán ugye látjuk, hogy az Egyesült Államok a polgárháború szélén tántorog, terrorcselekmények borzasztják el az embert, itt mindjárt a szomszédban, Bécsben, Aztán egy bizonyos hangok egyre hangosabban követelik a világkormányzást, a világuralmat. Aztán ugye Lajos bácsi emlegette az erkölcsöt is. Hogyha valaki figyeli a híreket, akkor hallhattátok, hogy néhány héttel ezelőtt egy transznemű pár a magyar törvényeket kijátszva összeházasodott. Eredetileg férfiak voltak, aztán homoszexuálisak voltak, aztán átoperáltatták magukat, aztán most nők, de férfiak is. Mind a kettő mennyasszonyi ruhában jelent meg, de mikor megszólalnak, hallatszik, hogy mind a kettő férfi. Ráadásul előtte házasságban éltek, kettőjüknek van összesen 7 gyerekük. Gyerek, ki tud ezen már kiigazodni? Hát micsoda iszonyatos, mérhetetlen, erkölcsi, fertő és megcsúfolása az Isten teremtésének. Hát már az ember rájuk néz komolyan, azt se lehet tudni, hogy most tényleg nem lehet tudni, hogy fiú vagy lány. Hát már tényleg nem lehet tudni. Iszonyatos volt. Iszonyatos. És micsoda világ az, ahol egy jó érzésű világi hatalomnak törvénybe kell iktatni azt, hogy az apa az férfi, az anya meg nő. Hát micsoda világ ez? Hogy már erre is törvényt kell hozni. És ki tudja még, mi mindenre kell törvényt hozni. Ha egyáltalán még mernek ilyen törvényeket hozni, mert már ezt is megtámadják. Hát mit képzel, micsoda diktatúra ez, hogy kimerik mondani, hogy az apa férfi, az anya nő. Ebben a világban élünk. És hogy még tetézzük tovább, egy olyan világban élünk, ahol azt mondják, hogy a tiszti főorvos szedje le a nyakából a keresztet ábrázoló nyakláncot, mert hogy az bántja a nézőket. Ez a tiszti főorvos, különben egy kicsit utána néztem, ez egy komoly katolikus asszony. Ez egy komolyan gondolkozó, vallását talán a hitét komolyan vevő olyan asszony, aki úgy gondolja, hogy neki ezt vállalnia kell. Na de emlékszünk, írtam nektek, hogy pénteken volt a Olaf Latzer lelkész testvérünknek a bírósági tárgyalása, még nem tudjuk, hogy mi volt a kimenete, legalábbis én még nem kaptam hírt. Ilyen világban élünk. Egy hívő ember egy gyülekezeti alkalmon elmerészeli mondani azt, hogy mit tanít az Isten igéje, és uszításért bíróság elé állítják. És ebben a világban tényleg a Krisztus uralkodik. Ez tényleg a messiás uralma alatt áll ez a világ. Hát úgy tűnik, hogy a sátán uralkodik, sőt nem csak, hogy uralkodik, hanem egyenesen tombol. Hát egyenesen tombol. És ezt ugye meg is mondja tisztán, világosan az ige a jelenések könyve 12.12-ben. Emlékeztek? Azt mondja ott az ige, hogy a sátán nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Hát ezért van ez a tombolás. Akkor, amikor ezt látjuk, akkor gondoljunk arra, hogy a sátán tombol körülöttünk. A sátán tombol végső kétségbeesésében, ha szabad így fogalmazni, mert tudja, hogy kevés ideje van hátra. És ezzel szemben az Úr Jézus az utolsó beszédeiben, amit a tanítványaihoz intézett, a Máté Evangélium a 28. fejezetének a végén azt mondja, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Neki, az ember fiának. Az ember fiának. Miért nem azt mondja az Úr Jézus, hogy az enyém minden hatalom? Miért nem ezt mondja? Azért nem ezt mondja, mert ember fiaként kapta ezt a felhatalmazást Istentől, hogy uralkodjék mindenen. Emberfiaként kapta a felhatalmazást. És azért kapta emberfiaként ezt a felhatalmazást Istentől, mert emberfiaként a kereszten letette az életét. Emberfiaként a kereszten letette az ő életét, és egészen a halálig alázta magát. A szenvedő messiás kell, hogy az uralkodó messiás legyen. A szenvedő messiás. A szenvedő emberfia. Az uralkodó messiás. És ezt az uralmat még nem látjuk a világban. Láthatjuk, hogy az Úr a világban különböző helyzetekben beavatkozik. Ugye mi hívő emberek láthatjuk. Aztán mi hívő emberek átélhetjük az ő hatalmát különféle módokon a saját életünkben. Mi hívő emberek átélhetjük, hogy Isten az Úr Jézusért meghallgatja az imádságainkat. Ezt mi átélhetjük. Aztán mi átélhetjük az Úr Jézusnak az uralmát is, amikor önként alávetjük magunkat az Úr Jézus király uralmának. Mégpedig azért van erre lehetőségünk, és ugye ezért mondja az Úr Jézus, hogy az újjászületett hívő ember az már beléphetett az Isten király uralmába, az Úr Jézusnak a király uralmába. És ezért mondja itt aztán a 9. vers, amire csak egy kicsit előre utalok, és majd a jövő vasárnap fogunk részletesen beszélni róla, hogy a hívő ember a hit szemével úgy látja az Úr Jézust, mint aki dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. A hit szemével látni lehet olyasmit, amit a természetes ember nem láthat. Azt olvassuk az Efézusi levél első fejezetének a 18. versében, hogy azt írja Pál apostol, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága szentek között. Az értelmünk szemei, a hitünknek a szemei. Hogy lássuk. Ugye erről szól az egész zsidókhoz írt levél. A zsidókhoz írt levélben összesen 5-ször fordul elő ez a kifejezés, hogy Jézust látni. És itt a 9. fejezet, 9. vers, nagyon egyszerű azt, hogy nézni, látni őt. Az Úr Jézus dicsőségét ma még csak azok láthatják, akik a hit szemével látnak. Aztán tudjuk, hogy el fog érkezni az a pillanat is, amikor látják az ő dicsőségét, és leborulnak előtte azok is, akik őt átszegezték. Ugye ezt mondja az ige. Amikor meghatároztuk a zsidókhoz írt levélnek a központi témáját, ugye azt mondtuk, hogy a központi téma az látni Jézust. És ma úgy láttuk az Úr Jézust, mint aki annak ellenére, hogy sokkal különb nevet örökölt az angyaloknál, mégis mélyen, mélységesen az angyalok alá alázta magát, amikor, mint emberfia, a halandó, bukott, bűnös ember testét öltötte magára, hogy mint ember meghalhasson értünk, és mi megmenekülhessünk. De láttuk ezt a Jézust, aki értünk emberré alázta magát, hogy Isten őt tette a világ mindenség és az eljövendő világ és az eljövendő korszak egyedüli urává és királyává. És bár most a világban nem látjuk az ő uralmát, a hitünk szemei mégis szemlélhetik az ő dicsőségét, sőt, ahogy Pál apostol a Korintusbeliekhez írt 2. levél 3. fejezet 18. versében írja, az ő dicsőségének a látása, az ő dicsőségének a szemlélése, ő szerint való változást is munkál az életünkben. És ezzel az igével szeretném befejezni a Korintusbeliekhez írt 2. levél 3. fejezetének a 18. versét szeretném befejezésül még elolvasni. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetten arccal szemlélve ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. Amen.